Kérem szépen, ugye, amikor azt mondjuk, ugye, hogy van a reaktív fészév jelleg, valamit már a fészév jellegről beszéltünk, és a diverziter elektronikai struktúra fészév összehasonlítása. Látjuk, hogy lépten nyomon ez a fészév jelleg előjön. Az alapvető tulajdonságait már megbeszéltük, most egy kicsit jobban belemegyünk ebbe az egészbe. Talán egyszerűbb a már elhangzottak, a múlt órán elhangzottak alapján a diverziter struktúra megbeszélése. Tehát ugye azt mondtuk, hogy egy fészév struktúra az egy úgynevezett kettőből kettő struktúra, ha ez így nem is hangzott el. Tehát ugye az irodalomban ezt ugye úgy szoktuk jelölni, hogy attól függ, hogy a német vagy angol nyelvű rövidítés, ugye a zwei von zwei, tehát kettőből kettő, vagy two out of two, ugye, hogyha az angol irodalom rövidítését jelöljük. Ugye ez valóban azt tudja, hogyha két azonos felépítésű feldolgozó egységünk van, amelyik az algoritmust megtestesíti, megvalósítja. Ezek önmagukban, ez ugye a kompozit vagy összetett félszív struktúra, amiről most beszélünk, egy ilyen kettőből kettő rendszerrel valósítható meg, másképp is, de ez a leggyakoribb alkalmazása. És azt mondtuk, ugye, hogyha a kimeneteket páronként, tehát ez egy-egy kimenet pára, egy biztonsági összehasonlítóra vezetjük, ugye, akkor ez tulajdonképpen mint egy antivalencia vagy ekvivalencia vizsgálat ki tudja mutatni időben a két csatorna kimeneteinek az eltérését, nem csak azt, hogy nem mind a kettő egy, amikor kellene az és kapcsolat, ugye csak azt tudja kimutatni, hogy nullában marad egy 1-0 vagy 0-1 kombinációban. Ez viszont észreveszi az összehasonlító bemenetek nem egyenlőségét és hibát jelez. Alapvetően abból indulunk ki, ahogy ezt múltkor is megbeszéltem, hogy ebben a struktúrában a két hardware és a rajtuk futó szoftver azonos. Tehát egyszer kell megírni a szoftvert, és két példányban implementálom a két gépen. És nyilván a kettő valamilyen módon szinkron kell, hogy fusson. Ennek bizonyos részleteit a későbbiekben a fél év során megismerhetik a kollégák, most csak az alapvető tulajdonságokat beszéljük meg. Mit is tud feltárni egy ilyen rendszer? Milyen hibákat? Hát kifejezetten az egyszeres hardware hibákról lehet itt szó, ugye meghibásodásokról, méghozzá hardware véletlenszerű meghibásodásokról. Miért szűkítem ezt így le? Azért, mert ugye egy véletlenszerű hardware meghibásodásnak az lesz az eredménye, illetve akkor tudom feltárni, hogyha valamelyik kimeneten a másik kimenettől eltérő lesz az érték. Hát csak így tudom felfedni, ha a kimeneten nem jelenik meg a hiba hatása, akkor az összehasonlító nem tudja felfedni. De akkor nem is veszélyeztet tulajdonképpen, ha nincs ilyen hatása. Tehát tulajdonképpen egyszeres hardware hibát a nem egyformaság alapján tud felfedni egy ilyen összehasonlító, azonban nem tud felfedni sem szisztematikus hardware hibát, hiszen ha szisztematikus a hardware hiba, akkor a két egyforma hardverbe egyformán van benne, egyformán rossz értékeket adnak, hamis értékeket a kimenetre, és az összehasonlítónak nincs más referencia értéke, csak egymáshoz hasonlítja, nem tudja felfedni. Ugyanez a helyzet a szisztematikus szoftverhibával is, kérem szépen. Tehát ha így dolgozunk, ugye, akkor egyedül, az nem kis dolog persze, a veszélyeztető hatású egyszeres hardverhibákat tudjuk felfedni. Már kétszeres hardverhibát, értem alatt a véletlenszerű meghibásodásból eredő hibát, kétszeres hardverhibát nem biztos, hogy fel tudunk fedni. Miért? Azért, mert lehet, hogy arról van szó, hogy ha itt állandó egyben marad mondjuk a kimenet, a másik kimenet dolgozik rendesen a vezérlésnek megfelelően 0-1-0-1, ugye, fel lehetne fedni a hibát, de egy bizonyos idő után van annak valószínűsége, hogy ő is egybe fog, mondjuk magas kimeneti szintű állapotba fog meghibásodni, és akkor az összehasonlító megint nem vesz észre. Hát itt jön az a bizonyos egy hiba elv, amit már múltkor említettem, nevezetesen ugye egy meghatározott időn belül fel kell tudni fedni a hibát. Hát egy ilyen összehasonlító az architektúra jellegéből adódóan ezt szinte azonnal észreveszi. Az a, amit előbb mondtam egyébként, hogy egy megfelelő időn belül kell felfedni, nyilvánvaló, ha valaki utána gondol, mit jelent azt, hogy sokkal előbb, mint amikor már bizonyos reális valószínűséggel a második hiba felléphet. Nehogy ez az eset álljon elő, amit itt megbeszéltünk. Na most erről ennyit, ugye akkor jelezzük a két csatorna, amelyek ugye viszonylag bonyolult számítógépes rendszerek lehetnek, de lehetnek csak valami kis mikrovezérlők, és lambdával egyforma ugye a két részrendszer meghibásodási rátája rendszer szinten, mert ugye sok elemből állnak, azért mondom, hogy rendszer szinten, és itt van az összehasonlító, ami valódi félszép, tehát vagy eleve az elemei és a kapcsolatrendszerük félszép tulajdonságú, vagy azzá tesszük valamilyen módon, ahogy ugye más architekturális felépítéseknél ezt már megbeszéltük, tehát például ugye egy biztonsági jelfogós rendszerrel ezt meg lehetne csinálni, csak kérdés, hogy egy számítógépes rendszer kimeneteire akarok-e biztonsági összehasonlítóként, ráadásul kimenet páronként kell ezt megtennem, ugye jelfogós összehasonlítót tenni. Valószínű, hogy ez valami viszonylag egyszerű elektronikai kapcsolás lesz, húzalozott logika, ugye? Ami alapvető követelmény, kérem szépen, hogy a lambda összehasonlító, és itt is persze csak a veszélyeztető hibát veszem figyelembe, az sokkal-sokkal kisebb legyen, mint az egyes részrendszerek csatornák, ahogy szoktuk mondani, lambda értéke. Miért? Azért, mert ha ő meghibásodik, az ő veszélyes meghibásodása, veszélyeztető jellegű meghibásodása pontosan azt jelenti, hogy nem fogja észrevenni azt, ami miatt őt csinálták, ami miatt alkalmazzuk, hogy eltér a két bemenet egymástól, a saját meghibásodása miatt. Egy olyan rövid zár vagy szakadás van mondjuk benne, ami miatt a kimenet állandóan azt jelzi, hogy rendben van minden, ami jön, azt elfogadhatod. Tehát ez nyilván abszolút lehetetlenné teszi az alapvető elképzelés szerinti működést, rosszabb, mintha nem alkalmaznánk egy ilyen összehasonlítót, hogyha egyrészt nem lenne sokkal-sokkal kisebb az ő lambdája, vagyis sokkal-sokkal ritkábban hibásodna meg, mint az ő általa ellenőrzött csatornák, ezt viszonylag könnyen tudjuk teljesíteni. Miért? Azért, mert ezek a lambda eredő meghibásodási rátájú csatornák, részrendszerek, ezek valami bonyolultabb processzoros rendszerek, és sok minden lehet benne, ami egy számítógép architektúrában lehet, ugye? Most nem egy asztali gépre, egy PC-re vagy egy notebookra gondolok, hanem természetesen valamilyen ipari, illetve a közlekedésben alkalmazott vezérlő gép architektúrájára, ez meg valami egyszerű kis antivalencia kapuféleség, ahogy ezt múltkor megbeszéltük, tehát néhány elemből áll. Vagyis, ha arra gondolunk, ugye, hogy mondjuk a számítógépeinknél, ha ezeket most egyszerűség kedvéért számítógépeknek nevezem, több tízezer elemből is állhat, vagy ha nagyobb integráltságba gondolok, akkor is legalábbis több tíz elemből állhat, amelyeknek önmagában is mindegyiknek viszonylag magasabb a lambdája nagy integráltság miatt, és mindegyiknek működnie kell, akkor itt valamilyen megbízhatósági szempontból soros rendszerről beszélünk, összeadódnak ezek a viszonylag nagy lambdák, amelyeket azért szeretnénk, hogy alacsonyak maradjanak. Itt ugye nem beszélünk olyanról, hogy lambda vagy lambda veszélyeztető, hiszen ezek, megbeszéltük, önmagukban nem félszép tulajdonságú, nem biztonsági rendszerek. Alacsony, de a komplexitás miatt relatíve ehhez képest mégis nagy lambdával jelentkeznek. Hozzájuk képest nem különösebb művészet, kimenet páronként viszonylag alacsony lambda összehasonlítót tenni. Ez viszont kifejezetten veszélyeztető jellegű hiba, ugye, hogyha az összehasonlító meghibásodik. Na most ez egyik dolog, kérem szépen, hogy ritkán hibásodjon meg. De önmagában ez még kevés. Hozzájön az, hogy vegye észre a saját meghibásodását. Tehát egy valódi félszép, önmagában is félszép elem legyen, ugyanis az is már eléggé kecsegtető, hogyha azt mondhatjuk róla, hogy kérem szépen a komplex rendszert használom mondjuk 25 évig, hát számítástechnikai rendszernél nem valószínű, mert egy 5-10 éven belül valószínűleg ha tendenciákat figyeljük, akkor lecserélődik. Tehát lehet, hogy a teljes közlekedési rendszert, mondjuk egy mozdonyt, vagy valamilyen más elemét a közlekedési rendszernek évtizedekig használunk. Ezen belül viszont egy számítógépes irányító rendszert, vagy annak egy részét valószínűleg gyakrabban cserélem, több okból is, de a dolog lényege az, hogyha ehhez képest mondjuk az összehasonlító mondjuk 17 ezer évenként hibásodik meg átlagosan, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ezt el lehet viselni. De azért sokkal jobban szeretjük, hogyha nem csak arról van szó, hogy nagyon ritkán hibásodik meg, mert ez átlagérték, lehet, hogy holnap után vagy azután meghibásodik, az is ebben benne van. Nagyon kis valószínűséggel. A kérdés az, hogy elviselhető ez a kis valószínűség, illetve az ennek alapján adódó gyakoriság. Erre választ adhatunk akkor, hogyha megnézzük ugye, a THR-rel kapcsolatos fejtegetéseinket, ahol ugye a legszigorúbb érték volt az a bizonyos 10^-9 per óra funkciónként. Ugye azért az se kevés, mert ha 10^-en számolunk, 10^-en óra egy év, az is ugye 10^-ennel szorozva, tehát az éppen 100 000 év lenne, tehát a 17 000 év még kevés is ahhoz, nem is teljesíti. Hát persze azt mondom, hogy ez egy sáv, 10^-8, 10^-9 közt akkor beleesik. De ha ezt nem tudom biztosítani, akkor mindenképpen szükséges az, vagy fordítva is mondhatom, kevés a ritkán felmerülő veszélyeztető meghibásodás, hogy azonnal jelezze azt, hogy ő meghibásodott, hogy már nem hihetünk neki, és akkor leállítjuk azt a részfunkciót, amiben ő érdekelt. Na most itt ugye a dolog elég jól néz ki, mert hogyha azt mondjuk, hogy bármilyen komplex számítástechnikai rendszert alkalmazunk, igaz, hogy duplázva, de a hardware ár manapság elenyészik a szoftver árhoz képest, és ugyanazt a szoftvert teszem egyikre és másikra is, hát két példányát ugye ugyanannak a szoftvernek, két implementációt, akkor az egyszeres hardware hibák, ha szembe védett vagyok, hogyha az összehasonlító teljesíti ezeket a kritériumokat, amiket most megbeszéltünk. Na de mi van a szisztematikus hardware és szoftver hibákkal, ugye ez a kérdés. Hát küzdünk ellenük, ugye erről már múltkor elég sokat beszéltünk, hogy igyekszünk olyan módszereket alkalmazni, hogy minél kevesebb ilyen hiba kerüljön bele, illetve maradjon benn a rendszerben a megfelelő fejlesztési és tesztelési módszerekkel, de nem tudjuk igazolni azt, hogy egy sincs benne, tehát ez egy alapvető bizalmi kérdés, ami a tapasztalaton alapul. Tehát a tapasztalati jelentőségét nem lehet itt nem lehet túlhangsúlyozni, mert annyira fontos. Na most, ha mégis úgy gondolkodunk, hogy egyik lehetőség legalábbis a szisztematikus hardware és vagy szoftverhibák elleni védekezés, akkor a megoldás elég kézenfekvőnek látszik, legalábbis így a mi beszélgető körünkben, a valóságban azért egy kicsit bonyolultabb és elég sokba kerül, hogy azt mondom, hogy vagy azt csinálom, hogy a két csatorna hardvere nem egyforma, persze abból azonnal adódik, hogy nem írhatod rá ugyanazt a szoftvert, ugye? Mert ha mondjuk más processzor van a két csatorna számítógépébe, valamilyen magas szintű programnyelven írhatod ugyanazt a programot rá, de biztos, hogy a gépi kód szintjén már nem ugyanazok a bitek lesznek ott az utasításokban, mint az egyikben, mint a másikban. Na most akkor már is fölmerül a kérdés, ugye, hogy mi is lesz az összehasonlításnál. Tehát úgy megírni, hogy ellenkező hardware és emiatt mondjuk nem azonos szoftver, illetve eltérő hardware és emiatt nem egyforma szoftver miatt, itt a két bemeneten, mármint összehasonlító bemeneten, ugyanabban a pillanatban, a pillanat az itt valami nagyon rövid idő, ugye, néhány nanoszekundum vagy ilyesmi, amíg az összehasonlítás megtörténik, hogy ez így legyen, ez bizony elég nehéz mesterség. Tehát ezért mondtam azt, hogy mi itt könnyen beszélünk róla, hogy jó, csinálunk nem egyforma hardvert, aminek az lenne az alapja, ugye, hogy akkor, ha nem egyformák a hardverek, és szisztematikus hibát követtél el, akkor elég kicsi a valószínűsége annak, hogyha mind a kettőben van is szisztematikus hardver hiba, hogy a kettő ugyanakkor ugyanúgy hasson. Tehát ez a dolog lényege, hogyha még hozzáveszed azt is, hogy nem tudsz egyforma szoftvert rakni rá, mert akkor itt ugye nem lesznek azonosak a kimenetek, pontosabban jó nehéz két olyan eltérő szoftvert, hogy egyszerűen összehasonlíthatók legyenek kimenetek, akkor azért dolog nehézsége is érzékelhető. Ha még tovább megyek, hogy ezt nem is statikusan kell nézni, hanem már előbb ugyan említettem, hogy ugyanabban az időpontban, és ez egy nagyon kis idő, ablak sokszor tényleg néhány nanoszekundumnyi a gyors működési rendszereknél, a szinkronitásnak a kérdése. A szinkronitás az még akkor is nagyon problematikus, hogy tényleg egy szűk időablakban a két bemeneten ugyanazt az értéket kapjad, ha azonos hardveren azonos szoftver fut. Egy közbenső megoldás lehet egyébként a szisztematikus szoftverhibák felfedésére, hogy azonos hardverekre különböző szoftvereket írunk, de ott megint csak az összehasonlítás nehézségei adódnak. Mégis vannak olyan megoldások, ahol a valóságban ezeket alkalmazzák, de nyilvánvalóan csak igen nagy példányszámban megvalósított rendszereknél hozza be ez a ráfordításokat, mert nagyon bonyolult elérni azt, hogy ezek jól működjenek, és például ne keletkezzenek felesleges hibajelzések. Minden jól működik, csak például a szinkron hiba miatt az összehasonlító úgy érzi, hogy valami rossz bemenetpárt kapott, és leállítja feleslegesen a rendszert. Roppant biztonságos lesz a rendszer, csak sose fog működni. Hát nyilván ez nem lehet cél. No, tehát ennyit kérem szépen, el is mondtam már, ugye a divers elektronikai struktúrákról, ami itt ugye, vagy diversiter, vagy divers, tehát eltérő magyarul struktúrákról, félszép összehasonlítással. Tehát annyival tud többet, ugye, hogy a szisztematikus hibák feltárására is alkalmas lehet, de nagyon bonyolult ezt jól kitalálni, jól megvalósítani, jól üzemeltetni. Tehát a valóságban is vannak ugye ilyen rendszereink, és bizony, főleg az első üzemeltetési időszakban elég sok probléma adódik, éppen a megfelelő szinkron körülmények biztosítása területén, és hát ugye az se lehet megoldás, azt mondod, hogy jó, hát akkor ne ilyen kis nanoszekundumos ablakokat csináljunk az összehasonlítás, amikor várja ugye, hogy a két bemenet az összehasonlító bemenetén egyforma legyen, hanem legyen mondjuk másfél óra, amíg bevárja, hogy egyformák a jelek. Hát direkt mondtam, nyilván ilyen bődületesen nagy értéket, nem lehet így dolgozni, ugye egy operatív forgalomirányító vagy fedélzeti, járműfedélzeti rendszernek, hogy vár másfél órát, amíg a másik csatornán is, hogy na, ugyanolyan jel jön-e. Tehát most nagyon leegyszerűsítve mondtam el, de remélem a probléma lényege az érthető. No, tehát ennyit kérem szépen, és akkor mielőtt megbeszélnénk a hatos sorban levő reaktív félszép jelleget, hogy ez mit is jelent, egy kis áttekintést kell tegyünk az eddigiekből. Ugye alapvetően azt mondjuk, hogyha különösebb biztonsági intézkedéseket nem teszünk, akkor következő szemlélettel élhetünk. Azt mondjuk, hogy van egy rendszer, ami mondjuk egy nulla jelű állapotban van, ez jelentse a rendszerünknek a hibamentes és meghibásodásmentes működését, tehát se benne maradt hiba nincs, se el nem romlott semmi, és azt mondjuk, hogy ha működőképes a rendszer, akkor nem is veszélyezteti a környezetét, beleértve személyeket, árukat, a műszaki eszközöket, környezetet, minden. És azt mondjuk, hogy ha bármilyen hiba fellép a rendszerben, átmegy mondjuk ebbe az egyenlőtt állapotba, ezt teszi valamilyen lambda gyakorisággal, akkor veszélyeztetheti a biztonságot. Na most így akkor beszélek, hogyha nem választom szét a veszélyeztető és a nem veszélyeztető jellegű hibákat. Ez egy úgynevezett worst case feltételezés. Tehát a legrosszabb eset, amikor azt mondom, bármilyen meghibásodás az lehet veszélyeztető jellegű, és akkor azt mondom, hogy ez az egyes állapot, ez egy veszélyeztető állapot. Na most ezt ugye mindenképpen szeretnénk elkerülni. Ugye itt arról beszélünk, mintha a lambda egyenlő lenne a lambda veszélyeztetővel. Hát ez biztos, hogy egy túlzó dolog, de ha nem analizáljuk eléggé a rendszerünket, és itt ugye megint a tapasztalat kérdése jön előtérbe, akkor bizony valami ilyesmivel kell, ilyen feltételezéssel élni. Na de, hogyha azt mondhatjuk, hogy kérem szépen, ez nagyon szép, nem olyan szép, de hát mondjuk egyszerű a szemlélet, ilyen értelemben szép, de hogyha ez, azt mondjuk, ugye, hogy ez valami nagyon kis érték, közel nulla, akkor eljutottunk a safe life biztonsági stratégiához, ugye, amiről már beszéltünk korábban. Ez a bizony soha meg nem hibásodó rendszer lenne, ha az tényleg nulla lenne, megbeszéltük, hogy ez relatíve elérhető, de nyilvánvaló csak viszonylag kis egyszerű eszközöknél, esetleg bizonyos közelítéssel a nagyon egyszerű felépítésű biztonsági összehasonlítódat ilyen módon kezelheted, amennyiben tényleg a megfelelő olyan ritka meghibásodás alapján ez így elfogadható. Na most ehhez képest ugye a fail-safe rendszernél azt mondtuk, ugye, hogy van egy meghibásodásmentes és hibamentes állapot, és azt szeretnénk, hogyha egy veszélyeztető hiba fellép, akkor az állítsa le azt a funkciót, ami veszélyeztető lenne. Tehát például ugye egy ilyen kettőből kettő rendszer alapján, és vigye akadályozó állapotba a rendszer. Tehát ez egyes állapot itt akkor azt jelenti, hogy a rendszernek az a funkciója, amellyel kapcsolatban a meghibásodás történt, azt kivonjuk a forgalomból, hogy így mondjam, ami lehet, hogy a részrendszer vagy a teljes rendszer leállását jelenti, és akkor hát a rendszer mondjuk működőképtelen lesz. Nyilván ez bizonyos esetekben megoldás, tehát leállítod a járművet, leállítod a forgalmat, és így tovább ez lehetséges, hogy ha ez ugye egyfajta védelmi biztonsági állapotot jelent. Tehát ilyen értelembe véve a nulla és az egy állapot is biztonságos, csak a nulla az működőképes, az egyes az működésképtelen állapot. Ugye? Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy veszélyeztető jellegű hiba, ha nem állítanád le a rendszer, tényleg veszélyeztetést okozna, de ez úgy is fölfogható, hogy ugye aktiválódik ugyan a veszélyforrás, tehát a meghibásodás egy veszélyforrás aktiválódás, azonban a hatását nem engedett kifejteni. Mi a feltétele ennek? Az, hogy felismerjed, hogy ilyen meghibásodás, illetve hiba lépett fel. Erre példa, ugye, mondjuk ez a kettőből kettő rendszer, amit megbeszéltünk, mint a fail-safe stratégiának az egyik lehetősége. Tehát, hogyha nem egyezik ott például két kimenet, akkor leállítja a rendszert, ugye akadályozó állapotban viszi. Vannak azonban olyan hibák, amelyeket sajnos nem tudunk észrevenni, ugye, akkor, hogyha ezek veszélyeztető hibák, a rendszer valójában veszélyeztető állapotba fog kerülni. Ennek a gyakorisága, ugye egy lambda V gyakorisággal történik meg, hangsúlyozom, a lambda A az akadályozó állapotban való átmenet gyakorisága is veszélyeztető jellegű lenne, ha, és most jön a lényeg, nem rendelkeznénk egy olyan hibafelismerő mechanizmussal, például az az összehasonlító, amelyik azt mondja, hoppá, ez egy olyan hiba, amikor le kell állítsam a rendszert. Na most, hogyha ezt ilyen jól tudjuk kezelni, akkor a kérdés az, hogy egyáltalán hogyan kerülhet, mikor kerülhet, milyen esetben a rendszer veszélyeztető állapotba. Hát a nem felismert hibák esetében, ugye? Hát ilyen lehet például, ugye, hogyha az alapstruktúrát veszük a 2x2 rendszernél, ahol mind a kettőnek egyformát kell mondani a kimenetén ahhoz, ugye, hogy azt elfogadjuk, hát a szisztematikus hibák, hogy megbeszéltük, azok tipikusan ilyenek például, ugye? Tehát azokat nem tudja észrevenni, akár hardware, akár szoftverhibákról van szó, akkor veszélyeztető állapotba jut a rendszer. Nyilvánvaló, hogy éppen a már többször említett fejlesztési és tesztelési elvek alapján arra törekszünk, hogy ilyenből minél kevesebb legyen, és nem feltétlenül csak a szisztematikus hibákról lehet szó, lehet olyan hardware meghibásodás is, nem is feltétlenül mondjuk egy ilyen 2x2 architektúránál, véletlenszerű hardware meghibásodás, aminek a felismerésére a hiba felismerő mechanizmust, ahol ugye a mechanizmust teljesen általános értelemben veszem, mondhatnám algoritmust, mondhatnék más megnevezést, nem veszi észre, nem tanítottad meg rá, hogy vigyázz, ez is egy olyan hiba, amit észre kell vegyél, és le kell állítsad a rendszert. Tehát ilyen is lehet. Na, és itt akkor megint csak a tapasztalatról van szó. Vigyázni kell azért, mert hogyha nagyon sokféle hiba felismerésére akarjuk megtanítani a rendszerünket, akkor már a hiba felismerő mechanizmus az nem lesz olyan nagyon egyszerű, mint ahogy itt erről beszéltünk, és ha nem egyszerű, akkor valószínűleg vagy sok elemből áll, hardware oldalról nézve, ez egy tiszta hardveres megoldás, és vagy nagyon bonyolult szoftverrel tudod megtanítani arra, hogy sokféle hibát vegyen észre. És akkor már ebben a hiba felismerő mechanizmusban rejlik sok hiba lehetőség, minimum szisztematikus hiba. Ugye? Hát miért? Na, őre ugyanúgy érvényes, mint az alap algoritmusokat, irányító algoritmusokat megvalósító hardware-re, szoftverre. Tehát nyilvánvaló akkor az a törekvés, hogy ez a veszélyeztető állapotba vezető meghibásodási gyakoriság sokkal-sokkal kisebb legyen, mint az akadályozó állapotban levő. Ideális esetben, ugye közel a nullához van az ő értéke, relatíve minden esetre több nagyságrennyi, tehát most, ha gyakorlati oldalról közelítem, legalább 3-4 nagyságrennyi különbséget szeretnénk elérni a kettő közti különbségben. A kettő, ha figyelem. No, ez tulajdonképpen az alapvető félszép működésnek egy egyszerű modellje, amit most megbeszéltünk. Ennek még számos rejtelme van, amiről a félév későbbi időszakában lesz is szó, de azért egy-két dologról mi is beszéltünk már. Tessék gondolni például ugye a szimmetrikus-aszimmetrikus meghibásodás témára. Beszéltem ugye arról, hogy vannak bizonyos rendszerek, amelyek, ugye amikor itt az önmagában félszép architektúráról volt szó, aszimmetrikus meghibásodási tulajdonságot mutatnak ezek a rendszerek, tehát ezt felhasználva meg tudjuk oldani azt, hogy bizonyos fajta meghibásodások esetén másképp reagáljon a rendszer, mint más fajta meghibásodásoknál. Tehát ezzel nincs is különösebb probléma, tehát vagy létre kell hozni azt a struktúrát, ami ezt önmagában tudja, vagy meg kell tanítani rá, illetve olyan összetett architektúrákat hozunk létre, mert ilyen nagy számítógépes rendszereket önmagában megtanítani nem nagyon célszerű, erről korábban beszéltem, hogy miért, ugye elsősorban megbízhatósági okokból, mert lenne egy nagyon biztonságos, soha nem működő számítógépes irányító rendszerünk, ezt megbeszéltük. Na és akkor most fogunk érni, kérem szépen, ez a bizonyos reaktív félszép rendszerhez. Ugye az alapvető félszép struktúra az azt mondja, hogy mielőtt, és ezt hangsúlyozom, mielőtt a rendszer kiadná a hibás veszélyeztető kimenőjelet, leállítja, akadályozó állapotba viszi. Tehát ha úgy működik a kettőből kettő rendszer, ahogy ezt már múltkor is megbeszéltük, és ma is utaltam rá, hogy az összehasonlító, ha észreveszi, hogy nem egyforma a bemenet pár két bemenete, most összehasonlító szempontjából bemenet pár, tehát a két számítógép kimenet, nem egyforma, akkor nem enged a kimenetre olyan jelet, ami veszélyeztetne. Tehát mondjuk nem engedné, ha csak az egyik kimenet mondja azt, hogy a jelzőlámpát zöldre állíthatod, a másik az nem mond semmit, vagy nem azt mondja, akkor nem fogja zöldre kapcsolni, hanem lekapcsolja sötétre, vagy pirosba hagyja. Minden esetre ez ugye mind a kettő bizonyos értelemben véve akadályozó jellegű, ha belegondolunk. Forgalmat akadályozza ahhoz képest, mintha jól működne a lámparendszer. Jó, megvannak a szabályok, hogy ilyenkor hogy kell közlekedni, ennek a részleteiben most nem megyünk bele, de a dolog lényege az, hogy alapvetően nem engedi a kimenetre, a végrehajtás szintjére a veszélyeztető jelet, hanem elviszi akadályozó állapotba, lekapcsolja a rendszert. Akkor mi ehhez képest a reaktív félszift? Azt kérem szépen, az olyan tulajdonság, amikor nincs lehetőség, az architektúra nem teszi lehetővé ezt a fajta viselkedést, hogy már ki se engedje a kimenetre a veszélyeztető jelet, hanem fellép a veszélyeztető állapot, azt veszi észre, és akkor egy bizonyos idő után lekapcsol, jelöljük ezt mondjuk egy nő lekapcsolási rátával, ez is egy gyakoriság, és úgy kerül akadályozó állapotba a rendszer. Tehát végső soron félszép jellegű a működés, mert akadályozó állapotba kerül a rendszer, azonban nem eleve, mint az alapvető félszép működésnél, például a kompozit félszép működésnél. Tehát nyilvánvaló, hogy egy egycsatornás rendszernél, ahol egyszeresen építed meg az elektronikai rendszert, nincs egy második csatorna, ott nem tudod ezt a fajta összehasonlító alapon való hibafelfedést, hibadetektálást megoldani, hanem csak úgy tudod megoldani, hogy kiértékeled a kapott kimenetet, és hogyha úgy találod valamilyen algoritmus alapján persze, hogy az veszélyeztető, akkor lekapcsolod. Mi itt az alapvető követelmény? Az, hogy ez a lekapcsolás nagyon gyorsan menjen végbe. Tehát tulajdonképpen, hogyha az előbbi közlekedési lámpa példát veszem, arról van szó, hogy nem tudja meggátolni ez a reaktív, tehát ugye ez reagál, a reakciót fejti ki a már megjelenő veszélyeztetője erre. Nem tudja megcsinálni azt, hogy a zöld lámpát ne kapcsolja be egy pillanatra veszélyeztetően, mert a másik irányba is zöld van. Ezt nem tudja meggátolni, de ha figyelembe veszed azt, hogy mondjuk egy tized másodpercen belül, tehát mondjuk 100 millisekundumon belül reagál a rendszer és lekapcsol, akkor ez praktikusan hagyományos izós optikát figyelembe véve azt jelenti, hogy fel se villan neked valójában a zöld lámpa, mert mondjuk ennél nagyobb idő kell ahhoz, hogy az izószál felfűtődjön olyan hőmérsékletre, hogy már látható sugárzást adjon. Nyilván a ledes optikánál ez nem nagyon megy, mert az sokkal hamarabb elkezd világítani. Ott akkor vagy keményebb feltételeket szabunk a kikapcsolási rátával szemben, ugye? Tehát lehet, hogy attól függ, ugye, hogy a ledeknél milyen kapcsolási idővel gondolkodhatunk, tehát hogy mennyi idő múlva kezdenek világítani a ledek, nyilván több nagyságrenddel hamarabb, mint az izószál, akkor hát itt lehet, hogy azt kell mondani, hogy mit tudom én, 100 nanoszekundum alatt le kell, hogy kapcsoljon. Na most ez nem valószínű, hogy egy ilyet egy komplikáltabb rendszerbe tudunk biztosítani, akkor ez be azt jelenti, hogy ezt a fajta stratégiát, tehát ezt a reaktív félszív stratégiát, ezt nem használhatjuk. Hát akkor más megoldás után kell nézni. Na, ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, és most, mivel ez egy eléggé alapvető része az egész anyagunknak, és erre későbbiekben fogunk építkezni, nem ma, meg nem a következő héten elsősorban, hanem inkább később majd, de azért elő fognak persze most is jönni állandóan, mint hivatkozási alap, de továbbfejlesztés lesz a fél év második felében. Szeretném megkérdezni, hogy esetleg most van-e valakinek kérdése itt a biztonsági stratégiákkal elhangzottakkal összefüggésben. Jó, hát ha nincsen, akkor most tartunk, ugye már csak egy pár perc van, egy kicsit előbb kezdjük meg és fejezzük be a szünetet, mert most egy kicsit lépünk, más téma fog majd jönni. Köszönöm szépen. Kérem szépen, akkor folytatjuk. Talán még mielőtt tovább lépünk, egy kis kiegészítést teszek. Ugye, ha megnézzük az összetett félszép vagy kompozit félszép stratégia megvalósítását mondjuk egy ilyen 2-ből 2 rendszerrel, akkor látjuk, hogy ott csak előre vezető ágak vannak, tehát a kimeneten, ami megjelenik, az mindig biztonságosnak hiszük, arra alapítva, hogyha valamilyen veszélyeztető szituáció lépne fel, akkor azt az összehasonlító fölismeri, és nem engedi a kimenetre a veszélyeztető jelet. Ezzel szemben, ahogy már elmondtam, csak most, hogy lássuk is, ugye a reaktív félszéfnél arról van szó, hogy az a bizonyos egyszeres feldolgozó egység, az bizony kiengedi a kimenetére a veszélyeztető jelet, és itt jön az alapvető különbség. Ezt nyilván ahhoz, amit elmondtam, vissza kell csatolni, hogy ő észrevegye, hogy mit adott ki, és valamilyen algoritmus alapján feldolgozza, hogy hoppá, ez veszélyes, és gyorsan letiltsa. Hát ez, hogy milyen gyorsan, ugye ezt a bizonyos nő kikapcsolási rátával lehet megadni. Ez hasonló, mint a meghibásodási gyakoriság, ugye, tehát egy ilyen gyakorisági ráta, hogy az időegység alatt hányszor képes ezt elvégezni, vagy ennek a reciproka lesz nyilván éppen a lekapcsolási idő, amiről ugye a szünet előtt beszéltünk. Na most egész eddig az elmúlt alkalommal, meg ma is, ugye arról beszéltünk, hogy különböző biztonsági integritási szintekhez, ahogy ez a táblázat mutatja, milyen architektúrák ajánlottak, vagy esetleg erősen ajánlottak. Na jó, de fölmerül a kérdés, hogyan határozom meg, hogy adott esetben egy feladatra milyen biztonságintegritási szintű megoldást kell, hogy alkalmazzak. Hát a továbbiakban erről fogunk beszélni. Nyilván már lehet sejteni a korábban megbeszéltekből, hogy itt ugye az úgynevezett veszély és kockázat elemzés fog bennünket eligazítani, hiszen az mondja meg, hogy mekkora a kockázat, és ha tudjuk, hogy mekkora az eltűrhető kockázat, valami ehhez hasonló ugye a THR, de kifejezetten csak a veszélyeztető meghibásodások gyakoriságát vonatkozásában, hogy milyen gyakoriságot tudunk megengedni. Ha tudom azt, hogy mekkora az eltűrhető kockázat, nyilván a kettő különbségét figyelembe véve kockázat csökkentő eljárásokat kell alkalmaznunk. Tehát így függ ez össze, hogy attól függően, hogy az adott eszköznek, forgalomirányító vagy járműfedélzet irányító eszköznek mekkora a szerepe a kockázat csökkentésében, tehát ugye a veszélyeztetés előfordulásának gyakoriságában, illetve a kár mértékében, illetve annak a csökkentésében, tehát a csökkentésben mekkora a szerepe, attól függően fogjuk besorolni valamilyen biztonságintegritási szintbe, illetve a meghibásodási gyakoriság alapján, persze kifejezetten a veszélyeztető jellegűre gondolok, megfelelő THR osztályba, illetve a kettőnek az egyensúlyával már foglalkoztunk. No, tehát akkor meg kell nézni, ugye, hogy mekkora is a veszélyeztetés, és mekkora veszélyeztetést tudunk elviselni. Ez egy kicsit tekintsük át a rendszer életciklus modellt, amelyik nyilván kezdődik a rendszer koncepciójának a megfogalmazásával, több életciklus fázisból áll, amelyek révén létrehozzuk a rendszert, és ugye itt még további fázisok lehetnek, majd ha üzembe helyeztük a rendszert, ezt üzemeltetni kell, gondosan karbantartani, beleértve például ugye a megelőző jellegű felülvizsgálatokat, amiről beszéltem, hogy például időben cseréljük ki azokat az alkatrészeket, amelyeknek a meghibásodása várható, ez megint csak ugye sok tapasztalat kell, és egyfajta megfigyelés, monitorozás olyan értelemben véve, hogy a rendszer folyamatosan tartja-e azokat a paramétereket, amelyekre specifikáltuk őt, akár teljesítmény, akár más vonatkozásban, bennünket persze elsősorban a biztonságot befolyásoló paraméterek érdekelnek. Tehát például elképzelhető, hogy bizonyos reakcióidőket meg kell mérni havonta vagy három évente, tehát attól függ, hogy milyen jellegű dologról van szó, és amennyiben szükséges, be kell avatkozni. Na most abban az esetben, ugye, ha tényleg be kell avatkozni, akkor az lehet, hogy olyan jellegű, és innen van részben innen az életciklus elnevezés, hogy ha módosítani kell a rendszert, ez lehet akár hardware, akár szoftver módosítás, akkor valamelyik korábbi életciklus fázishoz vissza kell térni. Azért van itt a kérdőjel, mert elvileg lehet, hogy itt rájövünk, hogy valami azért nem jól működik bizonyos speciális esetben, mert a koncepciót nem jól fogalmaztam meg, akkor egész ide kell visszajönni. Ha valamilyen közbenső fázisnál volt az a vagy hiba, vagy pedig lehet, hogy nem hibásan jártunk el, hanem az igények változtak meg. Mondjuk egy csomópontnál, ahol négy betorkoló útvonal volt eddig, építenek egy újabb utcát, ami betorkolik oda a csomópontba, és akkor nyilvánvaló, nem csak egyszer arról van szó, hogy oda le kell tűzni még néhány további lámpát, hát azokat működtetni kell, át kell programozni a rendszert, hogy mikor, melyiknek, mennyi ideig, milyen színképet adjon, melyik betorkoló utcának, és így tovább. Tehát hozzá kell nyúlni a rendszerhez. Ez valószínűleg az alapvető koncepciót nem fogja befolyásolni, ha előre gondoltál arra, hogy akár 12 betorkoló utcát is tudjon a rendszer kezelni, de a konkrét megvalósításban már beleszól, tehát valamilyen közbenső fázisba hozzá kell nyúlni. Tehát mikor kanyarodunk vissza, mikor, mitől lesz ez ciklus, ha vagy hiba miatt, vagy az igények módosulása miatt kell módosítani a rendszert. Na most ez az úgynevezett nagy ciklus, de tulajdonképpen kisebb ciklusok lehetnek a már említett verifikálásnak, ami azt jelenti, hogy fázisonként ellenőrzött, hogy amit kaptál az adott munkafázis végén, az megfelel-e a bemeneti feltételeknek, annak megfelelően dolgoztál-e. Tehát ez egy láncolat sok-sok kis ciklussal. Ha az ellenőrzés jó, akkor nyilván haladhatunk tovább, ha nem, akkor meg kell ismételni, javítani az adott munkafázist. És az egésznek a végén, nyilván az üzembehelyezés előtt van egy nagy ciklus megint csak a validálás, amikor megnézed, hogy a kiindulási koncepciónak megfelelően. Mert lehet, hogy egy nagyon jól működő rendszert hoztál létre, de valami egész más csinál, mondjuk egy nevetséges példa esetleg. Csináltál egy nagyon jó közúti csomóponti forgalomirányító rendszert, holott egy vasútállomásnak a biztosító berendezését kellett volna megcsinálni. Ugye? Tehát nagyon jól működik, csak nem arról van szó, amit kell. No, erről gondolom, hogy ennyi elég is. És nézzük meg, akkor kicsit részletesebben átszaladunk, hogy milyen főbb koncepciók vannak, hogy lássuk, illetve fázisok a koncepciót követően, hogy lássuk azt, hogy a veszély és kockázat elemzésnek, amitől aztán szeretnénk eljutni ugye odáig, hogy tényleg milyen biztonságintegritási szintbe kell besorolni az adott kockázatcsökkentési feladat alapján a rendszerünket. Nézzük meg, hogy milyen fázisok vannak. Ha ugye a koncepció megvan, akkor próbáljuk a rendszer specifikálni, amiben nyilván az alkalmazási körülmények is belejátszanak. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy rendszert azt mondjuk a tenger mélyén, vagy pedig több ezer méter magasan, vagy normál körülmények között kell, tehát viszonylag normál szárazföldi körülmények közt kell alkalmazni. De és hát sok minden más hőmérsékleti, klimatikus, egyéb jellemzőket figyelembe véve, de sok minden más is. Gondold el, egyáltalán nem mindegy az, hogy az egy telepített berendezés lesz, ami egy épületben, vagy egy védőszekrényben van, mondjuk egy közúti csomópontnál valahol letéve, ott áll fixen, vagy járművön van, ahol egyrészt komoly gyorsulásoknak van kitéve, ugye a fékezési lassulás az is gyorsulás, csak negatív, illetve adott esetben hát az útállapotoknak és a jármű futóművének a futás tulajdonságainak megfelelően, beleértve az útállapotokba a vasúti pályállapotot is, hát maga a jármű, ha mondjuk nincs is szándékos gyorsulás, akkor is mindenféle oldal meg egyéb mozgást végez, amivel ugye, ringatja, hogy úgy mondjam, az irányító berendezést, ami ott van a fedélzeten. Tehát az alkalmazási körülmények azok nem csak a funkcionalitás szempontjából lényegesek, azokat inkább az alapkoncepcióba vesszük figyelembe, hanem amiket elmondtam, de az alkalmazási körülményekhez tartozhat az is például, hogy Európában, Amerikában vagy az egész világban akarod-e alkalmazni, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk az Európában sokkal inkább szokásos 50 Hz, vagy az Amerikában sokkal inkább szokásos 60 Hz-es váltakozó feszültséggel fogod üzemeltetni a rendszeredet. Persze, ha mondjuk mindjárt egyenirányítod a váltakozó feszültséget, és onnan lépsz tovább, akkor mondjuk ez a kérdés, ez elesik. Hát ma már ugye Kínába, ugye mert most már szinte mindent ott gyártanak, ahogy tudjuk, szinte mindenhol alkalmazható eszközeket alkalmaznak, illetve gyártanak, de hát ezek a mondjuk az általános rendszereket jelentik, nyilván egy biztonsági rendszernél azért körültekintőbben kell eljárnunk. Na most kérem szépen, ha megvan a koncepció, és specifikáltuk a rendszert, az alkalmazási körülményeket is beleértve, jön a veszély és kockázat elemzés. Itt van egy megjegyzés, hogy további fázisokban is szükséges lehet. Ezt a fajta veszély és kockázat elemzést, ahol ezt legelőször alkalmazzuk, és nem csak szükség lehet, hanem szükséges is lesz, tehát kicsit megengedően fogalmaztam, ott meg kell mondjam. Tehát ezt, hogy lehet, ezt akár el is felejthetjük, mert szükséges. Ezt a fajta veszély és kockázat elemzést, amit akkor hajtunk végre, amikor még a rendszerről semmit se tudunk, csak van egy koncepció, hogy mit is tudjon a rendszer, és milyen körülmények közt szeretnéd alkalmazni, maga a rendszer még nem létezik, tehát akkor nyilván a rendszer alkalmazásából és környezetéből adódóan lehet megfogalmazni, hogy milyen veszélyforrások vannak. Magát a majdani működő rendszeredet illetően ezek külső veszélyforrások lesznek, és a rendszeredet úgy kell majd kialakítani, hogy ahogy erről már beszéltünk, ezeket a veszélyeztetéseket, ha elkerülni nem is lehet, legalább a hatásokat kerüljük el, vagy legalább, ha még azt se lehet, mérsékeljük, illetve ha még azt se lehet, akkor ugye az esetleg bekövetkező, remélhetőleg ritkán bekövetkező baleseteknél a kár nagyságát, mértékét csökkentsük. Tehát ugye ez a stratégia láncolat ilyen szempontból, tehát az előzetesnél még magáról a rendszerről nem tudunk, azt majd éppen annak alapján fogjuk kialakítani, főleg annak a biztonsági vonatkozásait, hogy megnézzük, hogy mi minden veszélyeztetheti a rendszert, hogy az ellen tudjunk védekezni. Tehát nem csak az alapvető funkcióról van szó, hogy legyen az autónak négy kereke, meg esetleg egy pótkerék, ugye, megbízhatósági működőképességi szempontból, vagy ha sivatagba mész, ahol esetleg nem tudod mindjárt kijavítani vagy javítatni, akkor akár több pótkereket is viszel, vagy más megoldásokat, hanem egy csomó biztonsági dolgot is meg kell fontolni, és meg kell valósítani a rendszert ennek a figyelembevételével. Na most, ha megvan a veszély és kockázat elemzés, akkor már közelebbről tudod a rendszer specifikálni a követelményeken keresztül. Na, itt jelennek meg a funkcionális és a biztonsági követelmények. Erről most többet nem kell mondani, nyilván mi a biztonsági követelményekre fogunk koncentrálni. Következik, ha a rendszer egészére a rendszer követelmények megvannak, ezeknek a követelményeknek a lebontása. Mit értünk ez alatt, hogy követelmények lebontása? Nyilván minden bonyolultabb funkciót megvalósító rendszer részrendszerekből rakható össze célszerűen, tehát nem azt mondod, hogy tervezel komplett egy autót vagy egy mozdonyt, ugye? Persze, majd össze kell, hogy álljon, de hát azért külön valószínű nem ugyanaz a csapat fogja megtervezni mondjuk a futóművet, mint aki a motort, és így tovább, vagy kiválasztja a meglevőkből azt, ami ide alkalmas lesz, mert nem mindig feltétlenül újakat fogunk. Hogyha kijön egy új mozdonysorozat, és azon ott a fedélzeten van egy processzoros irányító rendszer, akkor nem fognak új processzort kifejleszteni természetesen ennek a mozdonynak. Már csak azért sem, mert ugye tudjuk, hogy biztonsági alkalmazásokra csak nagyon jól bevált, jó ideje, nagy számban futó megoldásokat kell alkalmazni, mert ott van a tapasztalat. Ez a kulcs a tapasztalat a biztonság szempontjából. Ott ismered a lambdákat, tudod, ha szét lehet választani, melyik veszélyeztető, melyik nem, és így tovább. Tehát nézzük tovább. A rendszer követelmények akkor hogy értendő ezeknek a lebontása? Részrendszerekre lebontjuk. Na most a részrendszert kettős értembe. Tehát megvan a teljes rendszer, a követelmény, fölvázolsz egy architektúrát, ugye, hogy mit tudom én, a járműnek van ugye valamilyen kocsiszekrény, vagy a mozdonynak valami szekrénye, alvász, futómű, motor, és egy csomó minden, ami kell hozzá, és akkor lebontod a komplett rendszerre szóló követelményt ezekre a részrendszerekre. Ez viszonylag egyszerűen belátható, de a másik, mivel manapság nagyon sok minden egyre inkább szoftver alapú, persze a hardveren fut a szoftver, ugye? De még a futóművekben is van szoftver, az intelligens futóművekben, amelyik észreveszi, ugye? Mondjuk közúton az útminőségnek a változását és a lengés csillapítónak bizonyos paramétereit aszerint dinamikusan állítja, tehát kérem szépen, mindenképpen mondható, különösen ha most mi biztonsági irányítórendszerekre gondolunk, azokban biztos, hogy a szoftver dominál, hogy le kell, amikor részrendszerekre lebontottad, mindegyik részrendszernél meghatározod ugye az ő feladatait, milyen követelmények vannak, milyen funkciókat, valósítson meg, meghatározzuk azt, hogy mit csináljon ebből a hardware, mit csináljon ebből a szoftver. Tehát azért mondom, hogy kettős értelmű ez a lebontás, tehát komplett részrendszerek, de ezek a részrendszerek általában hardware és szoftverből állnak. Persze lehet tiszta hardveres is valami ilyen rész, attól függ, ugye, hogy meddig megyünk le. Hát ha lemegyünk egész elem szintig, mondjuk egy kerékcsavar szintig, abban ritkán van ma még legalábbis szoftver, tehát persze, hogy vannak tiszta hardveres komponenseink is. No, a rendszer követelményeket, ha ilyen értelemben lebontottuk, tehát most már két ágon futunk, a részrendszeren belül is, ugye hardware, szoftver, akkor következhet a tervezés. Tehát elkezdjük tervezni a részrendszereket, külön-külön a hardware, szoftvert, és persze megtervezzük előre ezeknek az integrációját, hogy hogy ültetjük rá a hardware-re a hozzátartozó szoftvert, és a gyártás. A gyártást az ugye teljesen általános értelembe veszük, ugye a terminológiánk az még inkább azért be kell vallani, a tiszta hardware alapú rendszereket követi, tehát a gyártás itt szoftver gyártás is, hogy úgy mondjam, tehát a szoftverre nézve is, hogy amikor megvan a követelményrendszer, eldöntünk egy csomó mindent, hogy milyen nyelven írjuk, milyen környezetben fogjuk fejleszteni, és így tovább, ugye megírjuk a szoftvert, azt kipróbáljuk ebbe a fejlesztési környezetben, a szoftver modulokat összerakjuk, integráljuk, úgyis teszteljük őket, és amikor a komplett szoftver egy részrendszerre vonatkozóan elkészült, letesztettük, akkor rárakjuk a célhardware, erről már korábban beszéltem, és ott is teszteljük. Azt is megmondtam, miért kell ott is tesztelni, ezt most nem ismétlem. No, tehát a gyártás azt komplexen kell érteni, a két ágra külön, hardware-szoftver ágra külön, és persze ha a részrendszered megvan ilyen módon, már összeraktad, integráltad, akkor a részrendszerből rakod össze aztán a komplett rendszer. Tehát nyilván addig nem rakod össze a mozdonyt vagy az autót, amíg a részeit le nem gyártottad, és a legyártott részeket, a gyártást mondom így értelmező, le nem tesztelted. No, és akkor ez folytatódik, aztán itt ugye tényleg összeszereled, és telepíted, hát vagy ugye fixen telepített, hogyha valamilyen földi irányítórendszerről van szó, vagy az irányítórendszer földi részéről, ebbe beleérthető ugye maga a forgalomirányító központ, vagy valamilyen például csomópontokba telepített automatikának a részrendszere, de amennyiben rádiós irányítás van, mint például ugye a vasútnál már említett egységes európai vonatbefolyásoló rendszer, ugye az rádiós irányítású, ennek az úgynevezett RBC rádiós irányító központját, ugye azt még telepíteni kell nyilván, hát az olyan, mint egy mobil rádióadó, de természetesen biztonsági követelményeket kell, hogy kielégítsen, és a vevő, a mozgó vevő, tehát az, amit te egyébként a kezedben tartasz, vagy a zsebedben, ugye az a mozdonyban van beszerelve. És mind a kettő telepítés, akár a fix helyre telepítünk, akár a járműre, tehát ezt következik itt be, nyilván az alkalmazás helyén is ki kell próbálni. Ugye itt van a rendszer validálás, amiről már beszéltem, és ha validáltuk, tehát azt mondjuk, hogy tényleg ugye állomási biztosító berendezést kellett csinálni, és azt is csináltunk, és teljesíti az összes követelményt, kipróbáltad, jön a próbaüzem, itt jönnek be azok a dolgok, amiket már említettem korábban, ugye, hogy tényleges forgalom mellett a tényleges időigényeket figyelembe véve megnézzük, hogy egyáltalán itt derülhet ki például, hogy a koncepció ilyen szempontból jó volt-e. Mert lehet, hogy valamit kifelejtettünk, hoppá, ez megint a tapasztalat kérdése, ugye? Mert ha van benne tapasztalatod, kisebb az esély, hogy kifejleszted. Ha sose hallottál valamilyen követelméről, nem is, hogy kifelejted, nem gondolsz rá. Tehát mindig a tapasztalat, ez a biztonság egyik alapköve. Kérem szépen, jön a próbaüzem, hogyha az sikeres, ha nem, akkor ugye ez is egy ciklus lesz, vissza kell valahova kanyarodni, attól függ, hogy milyen jellegű a hiba. Ha egyszerűen csak mondjuk az adatbázisba rosszul állítottál be egy paramétert, akkor nem kell olyan messze visszamenni olyan sok fázist, mint ha maga a koncepció rossz. Ha sikeres volt a próbaüzem, akkor jóváhagyják, elfogadják a rendszert. Ez két különböző szint. A jóváhagyás az tulajdonképpen egy hatósági dolog, ugye biztonsági rendszert, legyen az akár lift, atomerőmű vagy közlekedési rendszer, azt ugye a hatóság engedélyezi, hogy üzembe lehessen helyezni, és az elfogadás az pedig jelenti azt, hogy a megrendelő, a vevő, mondjuk egy közlekedési vállalat, egy BKV, MÁV, GYESEF, stb. Elfogadja a rendszert, mert azt mondja, igen, ez teljesíti, amit én kértem, a próbaüzemmel is igazolták, a tesztekkel, próbaüzemmel igazolták, a hatóság is elfogadta. Tudni, ha a hatóság nem fogadta el, akkor nem szabad üzemeltetni. Ugye? Hát kérem szépen, gondolom többen olvastak vagy hallottak például a 2-es metró új kocsainak a viszonylag hosszú idejű mondjuk így, hogy történetéről, ahol éppen arról volt szó, ugye, hogy ezeknél a bizonyos vizsgálatoknál a hatóság úgy találta, hogy még nem minden teljesít, nem fogadta el, addig hiába voltak készek a járművek, a BKV nem helyezhette őket üzembe. Hát most már ez ugye fokozatosan megtörténik. Tehát én meg itt közben megnyomtam. Tehát azért a jóváhagyás és az elfogadás így jelenik meg, és ha ez megtörtént, akkor használatban lehet venni, üzemeltetni. Az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket megbeszéltük, illetve hogyha lejárt az ideje, azt mondtuk, hogy ez már elavult, üzemen kívül helyezzük, vagy például a jelzőlámpás csomópontot, ugyan nem 30 éve működik, hanem csak 12 éve, de ott mondjuk körforgalmat akarsz építeni, ami ma eléggé gyakori, hát akkor nyilván, ha csak nem akarsz jelzőlámpás körforgalmat csinálni, akkor ezt a rendszert megszünteted. De a megszüntetés nem úgy megy, ugye, hogy kultúrált helyeken, hogy csak kitépkedjük a jelző lámpa oszlopokat a földből, és a kábelek ott lógnak. Ez ugye nem csak ronda és kultúrálatlan, hanem biztonsági szempontból is veszélyes. Tehát a leszerelésnek, az ártalmatlanításnak, ugye és itt nem csak a feszültség által való fenyegetettségre kell gondolni, annak megvan a maga technológiája, tehát tulajdonképpen az eredeti koncepcióban már arra is gondolni kell, hogy ha majd le kell szerelni a rendszert, vagy akár egy régebbi, mondjuk egy relés, egy elfogós rendszert leszerelsz, és helyette egy számítógépes irányító rendszert fogsz alkalmazni, ennek milyen lépései legyenek a normál funkcionalitás és a biztonság szempontjából is, és itt főleg nehéz lehet az átmeneti időszak. Tehát ugye akkor jönnek a közúton a terülések, a vasútnál is bizonyos korlátozások, amikor a régi rendszert már leépülőben van, és az új rendszert még nem építetted ki teljesen. No, hát ezeket az életciklus fázisokat érdemes figyelembe venni. Itt ugye legelőször a veszély és kockázat elemzéssel találkozunk az úgynevezett előzetes kockázat elemzésnél, veszély és kockázat elemzésnél, és nyilván amikor már itt megvan az, hogy milyen rendszert kell létrehoznod, meg lesz az, ugye ezt most megelőlegezzük, meg lesz az, hogy mekkora a szerepe a rendszered egyes funkcióinak, mert funkciónként kell nézni, ezt már tudjuk, a kockázat csökkentésben a szerepe, akkor jön majd elő az, hogy ha ő meghibásodik, akkor hova kell besorolni, tehát mit engedünk meg neki, illetve mit várunk el tőle, hogy milyen ritkán szabad ugye, veszélyeztető jelleggel meghibásodnia, illetve milyen stratégiát kell választani ahhoz, amit alátámaszthat valamilyen biztonsági architektúra azok között, amiket már láttunk. Mit kell kiválasztani, hogy teljesítsük a követelményeket, tehát ez így függ össze ilyen módon. És most már tényleg lépjünk tovább. Ez csak egy másfajta ábrázolása az életciklusnak, egy úgynevezett V-modell. Ugyanazokról a fázisokról van szó, és azért is szokták így alkalmazni, mert ha ez mondjuk kicsit jobban van rajzolva, akkor egymás mellé olyan fázisok kerülnek, hogyha lefele szálló ág, az tulajdonképpen a gyártással fejeződik be, akkor nyilván a felfelé haladó ág az már a tesztelés, validálás, üzembehelyezés, stb., hogy egymás mellé azok a fázisok kerülnek, ahol a lefele szálló ágon a létrehozás, a felfele haladó ágon pedig az ellenőrzés, tesztelés, rendszerintegrálás, stb. Fázisai vannak. Ennek a részleteivel nem foglalkozunk, fönt a honlapon megtalálják ezt is természetesen. Vannak még más modellek, például az úgynevezett vízesés modell, ami abban különbözik az ilyen V-jellegű ábrázolástól, ugye, hogy ábrázolja azokat a fázisonkénti visszacsatolásokat, amelyek tulajdonképpen a verifikálást jelképezik. Erről ennyit, és akkor nézzük meg ugye a veszély- és kockázatelemzést. Ugye ez a bizonyos előzetes kockázatelemzés, a Preliminary Hazard Analysis, PHA, hogy ennek hol van szerepe, azt végül is megbeszéltük, és ugye akkor a cél nyilvánvalóan ismert, hogy a személyek sértetlensége, persze a szállított árukra és a környezetre is ez vonatkozik, illetve cél azért a közlekedés üzemének a zavartalansága is, hiszen mondjuk ha kisiklik egy vasúti jármű, vagy fölborul a közúton egy kamion, az nem csak azt a közvetlen veszélyeztetést okozza, ami ezzel függ össze, hanem egyrészt veszélyeztetheti a közlekedés más résztvevőit is, akik vagy amelyek épp a környezet, ott a közelben tartózkodnak, illetve nagyon súlyos korlátozásokat is eredményezhet a közlekedésben. Hát sajnos majdnem naponta lehet hallani olyat, ugye, hogy egy autópályán valamelyik irányban mind a két sávot le kellett zárni, terülések vannak és így tovább. Hát ezeket is nyilván, ha magát a balesetet meg tudjuk előzni, akkor ezeket a zavarforrásokat is ki tudjuk küszöbölni, nem beszélve arról, ugye, hogyha rendkívüli közlekedési szituáció van, az önmagában is további veszélyforrást is jelenthet. Csak ilyen mindennapos dolog, kérem szépen, van egy baleset az úton, árokba fordult 3-4 kocsi, 5 meg még összeszaladt, akkor biztos, hogy még 2-3-mal is lesz valami baj, mert ugye ilyenkor úgy kíváncsiskodunk, nézelődünk, csökken a figyelmünk, és már is bekövetkezhet. Hát nem ritka sajnos hallunk olyat, ugye, hogy kivonulnak a mentők vagy a tűzoltók, katasztrófa védelmisek, és belerohannak az ott álló mentőautóba a következőként érkező kocsik. Ennyire nem figyelünk ilyenkor sajnos. Tehát biztos, hogy az ilyen járulékos baleseti veszélyeket is el kell, hogy kerüljük. No, kérem szépen, nyilván azzal kezdődik a munka, hogy a veszélyeztetés lehetőségeit szisztematikusan számba vesszük. Hát lehet, hogy már unják, de nem lehet eleget mondani. Itt megint a tapasztalat. Hát honnan tudod, hogy milyen veszélyeztetések lehetnek? Hát onnan, hogy már ismersz ilyen rendszereket, ahhoz hasonlókat, amiért létesíteni kell, akkor tudod meghatározni azt, hogy milyen tapasztalat. Mondjuk veszel egy metrót, vannak mozgó lépcsők, hogy a mozgó lépcsőnél milyen veszélyeztetések lehetnek, például ugye a hirtelen leállásból, hirtelen indulásból adódóan, amivel kapcsolatos intézkedés lehet, például ugye egy hangos bemondás vagy más figyelmeztetése az utasoknak, és itt ha ilyet sose éltél meg, vagy nem láttál, nem biztos, hogy kitalálod, hogy egy ilyen fajta veszélyforrást figyelembe kell venni. Nagyon egyszerű a példa, de talán érted, hogy miről van szó. Tehát azért kell, hogy szisztematikus legyen, hogy lehetőleg semmiféle veszélyforrást ne hagyjál ki. Nyilván itt különböző tényezőket figyelembe kell venni, ezeket most egyenként nem sorolom fel. És ugye három alapvető lépés van ilyenkor. Az egyik ugye a veszélyeztetések számbavétele, illetve meghatározása, vagy más szóhasználattal a veszélyek azonosítása. Tehát megmondott, hogy ilyen, erre és erre és erre kell számítani, ebből lehet baj. A következő, ez az, amivel mi most tulajdonképpen szeretnénk foglalkozni, ugye az egyes veszélyeztetésekkel kapcsolatos kockázatok meghatározása, vagyis hogy milyen gyakran merülhet fel, és mekkora sérülést, mekkora károkat okozhat. Ugye? Na most, mivel ezt csak becsülni tudjuk, megint csak a tapasztalat alapján, persze halkan mondom, ugye? Becsülni tudjuk, ezért ezt szoktuk kockázatbecslésnek is nevezni. És akkor jön logikusan a harmadik fázisa ennek a zárt eljárásnak, önmagában zárt eljárásnak. Ha már tudod azt, hogy mekkora a veszélyeztetésből adódó kockázat, akkor megfogalmazod azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeknek a hatása révén ezeket a veszélyforrásokat, ha elkerül, nem tudod, legalább ugye a hatásukat próbálod mérsékelni. Na most ez a bizonyos folyamatos kockázatkezelési eljárás kialakítása, ez jelenti azt, amit mondtam, hogy nem elég az előzetes kockázatelemzést elvégezni, és ennek alapján meghatározni, hogy mondjuk egy biztonsági irányító rendszernek milyen funkcionális és biztonsági követelményeknek kell megfelelnie, hanem amikor létrehozod ezt a bizonyos biztonsági irányító rendszert, mondjuk egy járműfedélzeti számítógépes irányító rendszert, akkor nyilván megint csak végre kell hajtani a veszély- és kockázatelemzést, meg kell nézni azt, hogy mi romolhatott el abba, vagy mit csinálhattál eleve rosszul, ugye a szisztematikus hibákra gondolva, megpróbálod azt, hogy az, ami elromolhat, ne olyat alkalmazzál, jobbat alkalmazzál, és alatt a landája ugye sokkal kisebb legyen, ritkábban hibásodjon meg, vagy ha meghibásodik, ne veszélyeztető módon hibásodjon meg, és így tovább. Olyan módszereket alkalmazol a fejlesztésbe, tesztelésbe, amelyek segítik azt, hogy a szisztematikus hibák minél kisebbek legyenek, és így tovább. Tehát ezek mind-mind ide tartoznak, és ezek azt jelentik, hogy abban a bizonyos életciklus a fejlesztési fázisban folyamatosan végrehajtod minden fejlesztési lépésnél a hozzátartozó veszély- és kockázatelemzést, hiszen amikor még a jármű egészében gondolkodsz, akkor nem tudod megmondani, hogy mondjuk a futóművel kapcsolatban milyen, hogy úgymond belső veszélyforrások, meghibásodások vagy hibás fejlesztési lépések lehetnek azt, amikor azt a részrendszert fejleszted, akkor tudod meghatározni, amikor már magát a megoldást látod. Hát teljesen felesleges megpróbálni ezt előre kitalálni, amikor még nem tudod, hogy milyen elemekből fogod összerakni, milyen tulajdonságú elemekkel. A tulajdonságban itt nem csak a funkcionalitást, hanem elsősorban most a mi szempontunkból a meghibásodási jellemzőket, tehát hogy milyen meghibásodás, milyen gyakran tud fellépni. Ugye? Ezeket kell ismerni, azt pedig csak az életciklus későbbi fázisaiban fogod megismerni. Tehát ez értjük az alatt, hogy egy folyamatos kockázatkezelés, ki kell alakítani ezt az eljárást, párhuzamosan az életciklus fázisaival ennek megfelelően. No, tehát a veszélyeztetések meghatározásánál, ugye, ahogy már erről beszéltem, ugye nyilvánvaló a veszélyforrásokat meg kell határozni, szisztematikusan számba veszük a veszélyeztetéseket, és hogy mi mindenből adódhat, azt itt felsorolja ez a fólia, erre most részleteiben nem térnék ki, és itt van egy módszer arra, ugye, hogy hogyan lehet ezt a bizonyos szisztematikus számbavételt megoldani. Ugye a mi esetünkben itt a műszaki hiba, a hibás cselekvés, illetve a környezeti hatások lehetnek azok, amelyek egy lappangó veszélyforrást aktiválnak. Nyilván itt ezt a gyakoriságot kell nekünk alacsony értéken tartani. És akkor, hogyha megvan a gyakoriság, és azt tudjuk viszonylag alacsony értéken tartani, akkor meg kell határozni, persze becslés jelleggel, a várható súlyosságot. És ha megvan a gyakoriság is, és a súlyosság is, akkor ugye lehet számítani a kockázat nagyságát. Na, ez nagyon jó, eddig mindig beszéltünk arról, hogy a kockázat az ugye komplexen kezeli a gyakoriságot és a súlyosságot, de még sosem mondtuk meg azt, hogy jó, de most mi ez, ez most 17 vagy 27, a sok vagy kevés, vagy mitől lesz 17 vagy 27, tehát most azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet kezelni a kockázatot. Nyilván lehet kezelni minőségileg, tehát amikor nem számértékekkel gondolunk operálni, és lehet mennyiségileg, amikor valamilyen mennyiségeket rendelünk hozzá. Nyilván a gyakoriságnál a mennyiség hozzárendelés az nem különösebben nagy kunszt, legalábbis a véletlenszerű meghibásodások vonatkozásában, hát ott eleve gyakoriságokban gondolkodunk. Más egy kicsit a helyzet, ugye már a szisztematikus hibáknál, hiszen őróluk azt se tudjuk, hogy vannak vagy nincsenek. Tudjuk, hogy hogyan próbáljuk ezt az egész kérdést kezelni, de csak minőségileg tudjuk kezelni. Jó, hogy vannak bizonyos számítások, megint csak tapasztalati alapon, hogy bizonyos módszereket alkalmazva körülbelül hány hiba fordul elő, mondjuk, hogy 100 szoftver sorban bizonyos bonyolultság esetén hány hiba léphet fel, és így tovább. Azért, illetve marad benne, tehát hány hibát teszel bele, és marad benne a tesztelés után is, mert bennünket ez érdekel. De hát azért ez rengeteg mindentől függ, nem ilyen egyszerű, de az irodalomban tényleg találhatók ilyesmi jellegű értékek. Na de ez nem jelent a számunkra biztonsági rendszereknél valóságban is jól kezelhető számértékeket. Na a kettőt úgy tudjuk összekapcsolni, hogyha minőségi kezelésben gondolkodunk, hogy bizonyos kategóriákat állítunk fel. Tehát erre láttunk példát, amikor azt mondtuk, hogy a THR, tehát ugye a veszélyeztető meghibásodás megengedett tolerálható gyakorisága, ez a tolerable hazard rate, ez eleve ugye bizonyos sávokat adtunk meg, és ehhez hozzárendeltünk eleve minőségi kategóriákat, a SIL, a biztonsági integritási szinteket, amelyek mögött láttuk, hogy bizonyos eljárások, például bizonyos architektúrák lehetnek, és így tovább, és szoftverfejlesztési eljárások. Na, hát ez a kulcsa nagyjából ugye a mennyiségi és a minőségi jellegű kezelés kapcsolatának, ugye, hogy ha a mennyiségi kezelésnél bizonyos sávokban gondolkodunk, és azokat elnevezzük, kicsit leegyszerűsítve mondva, elnevezzük valamiféle kategóriának, és ezekben a kategóriákban gondolkodunk, mert egyébként tényleg hát ilyeneket mondhatunk, hogy nagy a kockázat, kicsi a kockázat, de valahogy azért egy kicsit közelebb kell hozni a dolgot a valósághoz, mert lóg a levegőbe, ha nem teszünk ilyen intézkedést. Hát ezt fogjuk megnézni itt az óra hátra levő részében. Kérem szépen, itt van mindjárt egy példa a súlyossági kategóriákra. Itt például nem érdemes leírni, ezt hangsúlyozom, kérem szépen, inkább figyeljenek a logikájára. Tehát Ebben a példában, hangsúlyozom, hogy példa, csak megint ez olyan példa, amit a gyakorlatban nagyon sok területen tényleg ezt vagy ehhez nagyon hasonlót használunk. Négy kategóriát állapítunk meg, de ez lehet hét, lehet kettő. Nyilván a kettő az tényleg csak ilyen, hogy nagy vagy kicsi, ugye? Tehát a súlyosságra mondjuk megállapítunk négy kategóriát. Ez nem annyira leírás, mint ahogy itt látható, inkább elnevezés, csak hogy azt mondjuk, hogy elhanyagolható. Tehát például olyan a károsodás mértéke, ami elhanyagolható, mondjuk, hogy a metrókocsi vagy a trolibusz ajtaja, hogy becsukódik, és én kicsit lomhán szálltam föl, itt lóg hátul a kezem, és a kis ujjamról egy kicsit lehorzsolja a bőrt. Hát ez nyilván mondjuk egy komplex közlekedési rendszer vonatkozásában azért ez egy elhanyagolható sérülés. Az, hogy fölborul mondjuk egy autóbusz, mondjuk, ami sajnos viszonylag gyakran, egy is sok, de viszonylag gyakran előfordul mondjuk ugye kanyargós hegyi utakon, vagy zord időjárás viszonyok mellett, még itthon is, pláne olyan országban, mint Ausztria, ahol ezek a körülmények ugye még gyakrabban előfordulnak, és nem tudom, 20-30-40 emberrel egy busz szakadékba lezuhan, akkor ez nyilván egész más elbírálás alá esik a súlyosság szempontjából. Itt ebben az oszlopban tulajdonképpen csak elnevezéseket látunk, próbáljuk ugye a szavakkal érzékeltetni, hogy mekkorának érezzük a kárt. Tehát elhanyagolható lehet csekély, lehet kritikus, és lehet katasztrofális. Ilyen neveket adtunk neki, de a lényeg az, hogy mi van mögötte. Tehát lehetne egész másképp is nevezni, el lehetne mondjuk férfi vagy női keresztnevekkel is nevezni a kategóriákat, csak persze akkor az kevésbé utalna a jelentésére, de mindenképpen tudni kell, hogy mit értek az alatt, ugye, hogy elhanyagolható. Hát például lehetséges kisebb egyedi sérülések. A katasztrofális, ugye halálesetek és vagy több súlyos sérült. Kérem szépen, az irodalomban nagyon gyakran lehet ilyennel találkozni, és a biztosítók is, akiket ugye nagyon érdekel ez a témakör érthető módon, ugye például számolnak ilyesmivel, hogy mondjuk 10 súlyos sérült az ekvivalens egyenértékű egy halálesettel, és így tovább. Ugye a kisebb sérüléseknél esetleg azt mondják, hogy mondjuk 100 kisebb sérülés egyenértékű egy halálesettel. Ez azért fontos, hogy ilyen ekvivalensek legyenek, lehet vitatkozni, hogy ez a 10-100, stb. Ez most mennyire precíz vagy nem. Tehát nyilvánvaló, hogy itt is csak kategóriákban, minőségileg tudunk gondolkodni ezekről, nem tudjuk részletezni a paramétereket, de az biztos, hogy lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen esemény, ami bekövetkezik, át tudjak számítani mondjuk halálesetre, mint a legsúlyosabbra, és akkor mindent, ami a biztonsággal kapcsolatos, aszerint tudok számításba venni, hogy halálesetre számítva, mint a legsúlyosabb kárkövetkezmény a személyeket illetően. Természetesen az sem mindegy nekünk, hogy a közlekedési rendszerünk funkciói szolgáltatásai mennyire károsodnak egy-egy ilyen esemény bekövetkeztekor, tehát ugye lehet, hogy valamilyen károk mondjuk keletkeznek, mondjuk ha egy autóbusz lerohan a töltésről, vagy a szakadékba zuhan, vagy egy kamion átszakítja mondjuk a terelőkorlátot az autópályán, vagy egy felüljárón, akkor amellett, ami persze következik kár a járműben, meg az utasokban, a közlekedési rendszer szempontjából az lehet, hogy ez egy kisebb kár. Itt egyébként egy olyan kulcskifejezést mondtam, ugye, hogy a közlekedési rendszer szempontjából, hogy lehet, hogy adott esetben más az elbírálás, és ez gyakran így van, mondjuk a szállított személyek, vagy például a tulajdonos, tehát a járművet üzemeltető cég szempontjából, mint a közlekedési pályát, tehát az autópályát vagy a vasúti pályát üzemeltető cég szempontjából más és más lehet a megítélés, más az érdekeltség is ennek megfelelően. Persze mindenkinek valahol érdeke kell, hogy legyen, hogy ne legyen baleset, vagy ha van, akkor annak minél kisebb legyen a kárkövetkezménye, minél ritkábban, minél kisebb következménye, de mégiscsak vannak eltérő érdekeltségek. És hát nyilván itt is lehet differenciálni, ugye, hogy amellett, hogy mondjuk tényleg a terülőkorlát megsérül, és majd ki kell menni egy két-három tagú brigádnak, és a következő héten helyreállítják azt a korlátot, egész odáig, ugye, hogy mondjuk le kell zárni a sérülés miatt egy vasúti pályát, mert egy kisiklott járművet több kilométeren keresztül vonszol a mozdony, mert ugye nyilván nem veszi észre, hogy mondjuk több tíz kocsiból egy kerékpárjával kisiklott, és felszántja a pályát, tehát utána az használhatatlan lesz egy jó ideig, amíg rendben nem hozzák, tehát akkor nyilván az már akár egy alapvető rendszer elvesztését is jelentheti, ha mondjuk az egy egyvágányú pálya, vagy kétvágányú pálya, de olyan szerencsétlen siklott ki a jármű, hogy elkaszálja a másik oldalon is a pályát, tehát használhatatlanná teszi. No, tehát a súlyossági kategóriák az egyik, a másik pedig, ugye, ami érdekel bennünket a kockázat szempontjából, a veszélybekövetkezési kategóriák. Hát itt is lehetne 2, 3, 4, 14 kategóriát, ebben a példában éppen ugye 6 kategóriát látunk, és itt is persze neveket adunk neki. Azt mondjuk, hogy gyakori, valószínű, néha. Most mondd meg, hogy a valószínű és a néha közt mi a különbség. Csak úgy lehet megmondani, ha megmondjuk, hogy mit gondolunk mögé. És még inkább, ha megmondjuk, hogy milyen gyakoriságot, hát erre számszerű értékeket tudunk, ugye sávokat adni, hogy milyen gyakoriságok, itt például ugye óránkénti gyakoriság, ez tehát azt jelenti, hogyha megnézzük, ugye, hogy például ez a kisebb, mint, ez a kisebb, mint 10 a mínusz 9-en, ugye ez gyakran előfordul nekünk, mint gyakoriság. Ha 10 a negyediken óra lenne egy év, csak azért ugye, hogy egyszerűen tudjunk számolni, az ugye azért már jóval több az egy évnél, de nagyságrendileg mondjuk 10-zer, akkor ez azt jelenti ugye, hogy ritkábban, mint 100 000 év, mert 10 az ötödiken még marad, ugye? Tehát ritkábban, mint 100 000 év fordul valami elő. Hát nem valószínű, hogy ez ellen fogunk nagy ráfordítással, sok eszköz, munkaóra, anyag, stb.vel védekezni, ami ennyire ritkán fordul elő. Ugye már a bevezető előadásokban volt szó erről, hogy nagyon fontos, hogy mi milyen gyakran fordul elő. De megint csak mi kell ahhoz, hogy ezt tudjad, hogy ez tényleg ilyen ritkán fordul elő? A tapasztalat. És megyünk tovább, ugye a leggyakoribb az, ami gyakrabban, mint 10 a mínusz harmadikon, illetve 10 a harmadikon óra fordul elő. Ugye hát ha azt mondjuk, hogy 10 000 óra egy év, durván, akkor ez egy tized év, tehát valamivel több, mint egy hónap lenne, mondjuk másfél havonta előfordul, ez már azért elég durva dolog, ez ellen nagyon kell védekezni. Tehát vagy olyan megoldást választani, ahol ez a fajta veszélyforrás fel sem merül, vagy pedig, ha igen, akkor ez ellen nagyon keményen kell védekezni. Ez azt jelenti, hogy ha ez még viszonylag kis károkat is okoz, az üzemet azért nem csak biztonsági, hanem nyilván üzemkészségi szempontból is nagyon kellemetlenül befolyásolhatja. Tehát ilyen módon tudjuk megközelíteni a súlyosság és a gyakoriság kérdését, és ha ezzel megvagyunk, akkor lehet például egy ilyen mátrixos ábrázolás formájában bizonyos kockázati osztályokat létrehozni, ami semmi más nem jelent, mint azt, hogy a sorokat és az oszlopokat az előbb bemutatott paraméterekkel címkézzük meg, és akkor a mátrix egy-egy eleme az jelent azt például, ugye, hogy egy bizonyos veszélyforrás, ami néha jelentkezik, emögött ugye néha van bizonyos számszerűség, egy bizonyos sávba esik bele, az kritikus következményekkel jár. Van esetleg valami olyan, ami gyakori, de csak elhanyagolható, azzal nyilván nem kell annyira foglalkozni. Kérdés az, hogy ami rendkívül valószínűtlen, még ha katasztrofális is, tudunk-e, akarunk-e ellene védekezni. Tehát ami 100 000 évenként fordul elő, tudjuk, hogy az 5 város lakosságát kiirtja, mégis fölmerül a kérdés, hogy tudunk-e, akarunk-e ellene védekezni. Ez kicsit morbidul hathat, amikor ilyeneket mondunk, hogy akarunk-e ellene védekezni. Ez persze nem egyszerű szándék kérdése, hiszen persze, hogy jó lenne minden ellen védekezni, de azért a korlátaink nagyon sok szempontból adottak, tehát nem biztos, hogy ilyen ellen egyáltalán képesek vagyunk-e védekezni, és itt nem csak az anyagi erők forrásokról van szó. Gondold el, hogy hatalmas eszközöket fordítasz arra, mert azt mondja valaki, hogy kérem szépen, hát ez katasztrofális következmény, igaz, hogy csak 100 000 évenként egyszer, az ország egyévi GDP-nek a 97%-át erre fordítjuk 10 éven keresztül, mondjuk, hogy az már elég lenne, és közben viszonylag gyakran, viszonylag nagy sérülésekkel járó esetek ellen nem fogunk tudni védekezni, mert elhasználtuk valami másra, ami esetleg 100 000 év múlva bekövetkezik. Tehát ezért mondom azt, hogy akarunk-e, mögött sok minden van, de megint csak a tapasztalat. Na és akkor kérem szépen az elfogadhatóság, ugye, mert itt jön az, hogy kell-e csökkenteni a kockázatot, vagy nem kell csökkenteni. Hát ezt valamilyen fajta elhatározás alapján, ugye azt mondjuk, hogy bejelöljük ezeket az elemeket valamilyen sávokba, ahol azt mondjuk, hogy ez a piros színnel jelölt, ez olyan nagy ez a kockázat, hogy ezt nem lehet elfogadni, tehát ha gyakran előfordulhat, kivéve ha elhanyagolható a sérülés, akkor ezt egyszer nem lehet elfogadni. Tehát olyan rendszert, aminek ilyen nagy a kockázata, az úgynevezett maradék kockázat, mit nevezek maradék kockázatnak? Amit a kockázat csökkentés után, tehát ugye felismerted a kockázatot, végrehajtod az eszközeid révén a kockázat csökkentést, és ami visszamarad, ha az még mindig ilyen nagy, ilyen rendszert egyszerűen nem szabad tervezni és használni. Nyilvánvaló, ugye, hogy kisebb gyakoriságok esetén is viszonylag nagy sérülések mellett ugyanez lesz a döntés. A következő az, ami nem kívánatos. Tehát ezt csak akkor fogod megengedni, ilyet tervezni, ilyet használni, ha nagyon nagy szükség van ilyen rendszerre, és nem tudsz más megoldást találni, akkor megengeded, de rengeteg olyan humán jellegű óvintézkedéssel kiegészítve, amire műszaki megoldást nem tudtál találni, akkor nagyon korlátozottan esetleg figyelembe lehet venni ezt a kategóriát is. A K2-vel jelölt, amit nincs beszínezve, ez ugye az elfogadható, de ez tehát azt jelenti tulajdonképpen, hogy ha csak ekkora eleve a kockázat, vagy ennyire tudta csökkenteni, tehát ez mint maradék kockázat, ennyi maradt vissza, akkor ezzel meg lehetünk békülve, ilyen mértékű kockázattal együtt kell tudni élni, tehát ugye megbeszéltük már több órával ezelőtt, abszolút kockázatmentesség nincsen. Tehát valami kompromisszumot kell kötni, itt van erre a példa, de látjuk, hogy ez különböző gyakoriságokkal és súlyosságokkal képzelhető el, és van a K1, amikor azt mondjuk, hogy elhanyagolható, mert olyan pici, vagy olyan pici, ugye, a megjelenés gyakorisága, ez mindenképpen igaz, de a sérülések is többnyire nem túl nagyok, többnyire legalábbis, hogy ezzel nem is kell foglalkozni kockázatcsökkentési szempontból. Egy előírás itt is van, és ezzel fejezem be, kérem szépen az, hogy ezt állandóan üzem közben ellenőrizni kell, ez a monitorozás, ami ott szerepelt ugye az életciklus alsó kis fázisában, a megfigyelés, a monitorozás, állandóan üzem közben ellenőrizni kell, nyilván a dolog jellegétől függően hetente, havonta, két évente és itt tovább, hogy még mindig igaz-e az adott rendszeredre az, ugye, hogy elhanyagolható kockázatot jelent. Tehát fenn kell tartani ezt az állapotot. Ez megint megbízhatósági és egyéb kérdéseket vet föl. Köszönöm szépen, viszontlátásra!